Kínai-magyar együttműködés Kína közép-európai fejlesztőségi lehetőségeit hangsúlyozta Orbán Viktor Pekingben. Egyre népszerűbb az árfolyamgát, már több mint 170 ezeren éltek a lehetőséggel. Megkezdődhet a büntetőeljárás lemondott mandátumáról a titkos vagyonnal rendelkező Simon Gábor. Jó napot kívánok! Kína közép-európai fejlesztési lehetőségeit hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Pekingben a Kínai Társadalomtudományi Akadémián mondott beszédében. A kormányfő kifejtette, az Európai Unió a 2020-ig tartó költségvetési ciklusban gyakorlatilag nem finanszíroz közép-európai infrastrukturális beruházásokat, így annak modernizációjában Kína szerepet vállalhat.
Közép-Európa infrastruktúrája félkész állapotban van. Varsó és Budapest között például nincs még autópálya, és megfelelően modern vasút sem. Észak-déli irányban pedig nincs összekötve az Adria a Baltikummal, mondta Orbán Viktor a Kínai Társadalomtudományi Akadémián. A miniszterelnök hozzátette, fejlesztésekre lenne szükség, de erre az Európai Unió a következő években nem ad pénzt.
Tehát nekünk infrastruktúra fejlesztése és ahhoz kapcsolódó finanszírozásra lesz szükségünk a következő időszakban, a következő évtizedben. Itt látok lehetőséget arra, hogyha Kína nagy súllyal akar megjelenni Európában és Közép-Európában, akkor a közép-európai infrastruktúra modernizációjának fölépítésében vehet részt, és annak finanszírozásában tud szerepet vállalni.
A miniszterelnök kiváló példának tartja, hogy tavaly novemberben Kína, Magyarország és Szerbia megállapodott a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról.
A kínai-magyar barátság szellemi és kulturális kapcsolatokat nem az önök gazdasági sikerei mozgatják.
Ezt már a pekingi Magyar Kulturális Intézetben mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország nem akkor lett Kína barátja, amikor az ázsiai ország a világgazdaság meghatározó országává vált, hanem már évtizedekkel korábban. A kormányfő azt mondta, stratégiai jelentősége van a kultúrának a két ország kapcsolatában.
Jó esélyünk van arra, hogy növeljük az ösztöndíjasaink számát. Kínából idén szeptemberben 200 új magyar kormányzati ösztöndíjra érkező diákot várunk. Számítunk arra, hogy a tegnapi tárgyalások eredményeképpen látványos és nagy magyar kulturális produkciókat hozhatunk el ide Kínába.
A háromnapos hivatalos látogatás során a magyar delegáció több kétoldalú megállapodást kötött a kínai állammal. A küldöttséget kísérő több mint 100 üzletember pedig kínai vállalatokkal állapodott meg a kapcsolataik bővítéséről.
A magyar kultúra népszerűsítéséért járó elismerést adott át Pekingben Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere. A díjat Cao Chien-Chin, a Kínai Központi Zeneakadémia zenei nevelés tanszékének vezetője, és Claudia Yang zongoraművész vehette át. A tárca közleménye szerint a tanszékvezető több magyar zenepedagógiai munkát szerkesztett, és rendszeresen szervez Kodály-hetet, valamint zenei nevelési szimpóziumokat. Claudia Yang zongoraművész több évig élt Magyarországon, elkötelezettségét a magyar nemzet és kultúra iránt már számos alkalommal bizonyította. 2005 óta először nőtt az építőipar teljesítménye, tavaly és csaknem 10%-kal haladta meg az előző évit, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal ma közzétett jelentéséből. Az adatok szerint az épületek építése több mint 10, az infrastrukturális létesítményeket magukba foglaló egyéb építmények építése 8,5%-kal nőtt 2012-höz képest. A tavalyi növekedés elsősorban az ipari épületek építésének köszönhető, a lakásépítések továbbra is csökkentek. Az egyéb építmények építése 8,6%-kal emelkedett, áll a KSH jelentésében. Tavaly évvégéig csaknem 170 ezer devizahiteles lépett be az árfolyamgát rendszerébe. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint decemberben 1343 új szerződést kötöttek, ez jóval több, mint az előző néhány hónapban. A növekedésben szerepet játszhat, hogy a parlament november 5-én a belépési feltételek könnyítéséről döntött. Így a rögzített árfolyammal már azok is élhetnek, akiknek 90 napon túli tartozásuk van, valamint akik 20 millió forintnál nagyobb devizahitelt vettek fel. Megszűnt Simon Gábor volt szocialista politikus képviselői mandátuma, miután ma megérkezett lemondó levele az országgyűlés elnökéhez. A Fidesz visszafizettetné Simon Gáborral az elmúlt 5 évben felvett képviselői fizetését. Szanyi Tibor, az MSZP elnökségi tagja szerint Simon Gábor már nem biztos, hogy ura a cselekedeteinek.
A parlament honlapján még fent van Simon Gábor személyes parlamenti képviselői oldala, de reggel óta már az olvasható itt, hogy február 12-én megszűnt a mandátuma, és már nem képviselő. Simon Gábor 2002 óta, vagyis 12 évig volt az MSZP országgyűlési képviselője. Múlt csütörtökön kilépett a pártból, de a képviselői mandátumáról csak egy héttel később most mondott le.
Bár az ügy több mint egy hete kipattant, de Simon Gábor mégiscsak ma reggel titokban, mást beküldve, az utolsó másodpercben mondott le.
Rétvári Bence parlamenti államtitkár azt kérdezte, mire kellett ez az egy hét Simon Gábornak.
Tette bármilyen vagyoni műveletet vajon? Volt-e vajon vagyonkimentés ez alatt az egy hét alatt? Ezért kellett ez a pár nap, hogy a vagyoni viszonyait tudja rendezni, hiszen esetleg fél, hogy utána mi következik vele, hogyha már nem védi a mentelmi jog.
Ha az MSZP volt elnök helyettese nem mondott volna le önként, a parlament valószínűleg akkor is megfosztotta volna a képviselői mandátumától. Akkor viszont vissza kellett volna fizetnie a képviselői bérét, egészen 2009-ig visszamenőleg, amióta eltitkolta a külföldi vagyonát.
Az összeférhetetlenségnek van egy olyan nagyon fontos kritériuma, ami arról szól, hogy mióta összeférhetetlen egy képviselő, azóta fizetés sem jár neki. És nyilvánvaló, hogy Simon Gábor azért mond le, mielőtt az összeférhetetlenséget a parlament kimondja, mert egyébként nem akarja, hogy 5 évnyi fizetést, közel 36 millió forintot a parlament visszavegyen tőle.
Nem hallottunk semmi magyarázva, mély csend volt.
A jobbikos Gaudi Nagy Tamás azt mondta, várta, hogy az MSZP frakció mivel magyarázza, hogyan került az egykori elnök helyettes számlájára a rejtélyes összeg.
Kérem szépen, kedves elvtársak, az önök hajója elsüllyedt. Tessék követni Simon Gábor példáját, lemondani a mandátumról, visszaadni a vagyont, és elhúzni a közéletből.
Nem szeretnénk beavatottak lenni ennek az ügynek a részleteibe.
Az MSZP-s Szanyi Tibor azt mondta, a szocialista pártban szándékosan nem kérdezték meg Simon Gábortól, honnan származik a vagyona. Szanyi Tibor szerint a párt egykori második embere már nem biztos, hogy ura a cselekedeteinek.
Ez egy borzasztó hajsza. Meg kell mondjam őszintén, hogy én már ott tartok, hogy azon aggódom, hogy Simon Gábor nem biztos, hogy ő a cselekedeteinek pontos ura. Hát úgy, hogy az a feszültség, amit ez a média hajsza belerakott, nem hiszem, hogy kizárólag racionális viselkedésre ösztönözni.
A KDNP-s Rubovszky György kezdeményezte, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága a lemondás ellenére folytasson le vizsgálatot Simon Gábor vagyonosodásával kapcsolatban, és vizsgálja meg azt is, hogy ezek a 100 milliók összefüggésben állhatnak-e Simon Gábor képviselői, illetve MSZP-s elnök helyettesi tisztségével.
Megkezdődhet a büntető eljárás Simon Gáborral szemben, miután lemondott képviselői mandátumáról, közölte a legfőbb ügyészség. Az országgyűlés elnöke ma arról értesítette a legfőbb ügyészt, hogy a volt szocialista politikus lemondó levele megérkezett a házhoz. Ezzel elhárult a közjogi akadálya a Simon Gábort érintő büntető eljárás lefolytatásának. Simon Gáborról 10 nappal ezelőtt derült ki, hogy 250 milliárd forintnyi dollárt, illetve eurót rejteget egy osztrák bankszámlán. 2 nappal később a szocialista politikus lemondott minden pártbéli tisztségéről. Képviselői mandátumáról azonban akkor még nem mondott le.
Múlt héten kedden írt arról a Magyar Nemzet, hogy az MSZP elnök helyettese több 100 millió forintos vagyont parkoltat egy osztrák pénzintézetben. A titkos számlát 2008-ban nyitotta Simon Gábor. Jelenlegi árfolyamon nagyjából 240 millió forintnyi euró és dollár volt rajta ősszel. Simon Gábor 2008 óta egyetlen vagyonnyilatkozatában sem írt a több 100 milliós vagyonról.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el.
Simon Gábor éppen egy hete csütörtökön jelentette be egy közleményében, hogy azonnali hatállyal kilép az MSZP-ből, és lemond minden pártisztségéről. Azt is írta, hogy a képviselői mandátumáról nem azonnal, csak február 12-i hatállyal mond le. Egészen mostanáig tehát Simon Gábor országgyűlési képviselőnek számított, így élt a mentelmi joga, és eljárás sem indulhatott ellene. Néhány napja újabb különös ügy került elő Simon Gábor meggazdagodásával kapcsolatban. 2012-ben bekerült a vagyonnyilatkozatába egy több 10 millió forintot érő budai luxuslakás, ám a Magyar Nemzet szerint abban az időszakban nem volt annyi jövedelme, amiből megvehette volna. Simon Gábor sem hétfőn, sem tegnap nem jelent meg a mentelmi bizottság ülésén, így eddig nem adott magyarázatot arra, hogy került hozzá több száz millió forint. Hétfőn egy új vagyonnyilatkozatot nyújtott be, de a titkos vagyont ebben sem tüntette fel. Írásos magyarázata szerint azért, mert nem talált olyan rovatot, ahol feltüntethette volna az összeget.
Erre írja nekem Simon Gábor úr, hogy ilyen rovat nincs a vagyonnyilatkozaton. Ez nagyon furcsa, mert az összes megtakarítását ezen kívül föltüntette, csak ezt nem.
Mesterházi Attila múlt héten azt mondta, nem pártpénzek voltak a titkos számlán. Az MSZP elnöke szerint Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó.
Semmiféle közpolitikai, közéleti szerepe nincs ennek a forrásnak, tehát magyarul az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Simon Gábor a Szocialista Párt legszűkebb vezetéséhez tartozott. 2002 óta volt országgyűlési képviselő, a második Gyurcsány kormányban államtitkár volt. 8 évig elnöke volt a párt választmányának. 2012 óta a szocialisták második embere, vagyis Mesterházi Attila helyettese.
A 2010-2014-es kormányzati ciklus utolsó ülését tartja ma az országgyűlés. A parlamentben van tudósítónk Szimicsku László. Szervusz Laci, miről tárgyalnak a képviselők az utolsó ülésnapon?
Valóban ez a mai, a 2010-2014-es kormányzati ciklus utolsó rendes parlamenti ülése. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ma ül össze utoljára 386 képviselő a magyar parlament épületében. Az új választási törvény szerint április 6-ai választás után már csak 199 képviselő ül majd a parlamenti ülésteremben, ezért az üléstermet át is alakítják majd. A kisebb parlamenthez egyébként újabb szabályok, új szabályok jönnek majd, erről is szavazhat ma a ház, mégpedig arról, hogy a parlamenti vita a parlamenti ülésteremből a már kétszintűvé váló parlamenti bizottsági szintekre, bizottságokba folyjon majd 2014 és 2018 között. Emellett egyébként még a bizalmi vagyonkezelők tevékenységéről is dönthet ma a parlament.
Szimicsku László, köszönjük! Két ember meghalt, hárman pedig megsérültek a 63-as úton Szekszárd közelében, amikor két személygépkocsi összeütközött a Jeges úton. Az egyik autó kigyulladt, a benne utazó két utas pedig beszorult a járműbe, mindketten életüket vesztették. A baleset helyszínén az út első kilométerénél teljes útlezárás van, a forgalmat az M6-os autópályára terelik. Az elmúlt napok esőzései miatt több nyugat-dunántúli folyón és patakon is jelentősen emelkedett a vízszint. A Rábán több helyen már elsőfokú a készültség. Körmendnél van tudósítónk Péter Árpád. Szervusz Árpi, mikorra várják ott a tetőzést?
Szervusz, jó napot kívánok! Délutánra várják másod és harmad fok között a Rába tetőzését itt Körmennél. 11 órakor 432 cm mutatott a vízmérce, 440-nél kell elrendelni a harmad fokot, valahol ezen a szinten tetőzhet majd a délutáni órákban a folyó. Itt a 86-os főút mellett mintegy 200 méteres szakaszt kell megvédeni, körülbelül 30 ember tölti és pakolja a zsákokat, és ezeket elhelyezik az út mentén, hogy megakadályozzák, hogy a víz átfolyjon a 86-oson itt Körment közelében. Zsákos védekezésre volt szükség innen nem messze Csákány-Doroszlón is, ahol egy házat kellett megvédeni, ezt a katasztrófavédelem sikeresen megtette. Jelen pillanatban nem esik az eső, a közvetlen csapadék utánpótlás megszűnt, így a szakemberek abban bíznak, hogy a nyugat-magyarországi folyókon ma délutántól estétől végre megkezdődik az apadás.
Péter Árpád, köszönjük! A házastársi hűségről, a jó házasság titkáról beszéltek országszerte több fórumon is a házasság hetén. Budapesten a rendezvény sorozat korábbi és jelenlegi népszerűsítői egyetemistáknak mondták el, mit értenek a hűség alatt, és hogyan őrizték meg azt évtizedeken keresztül. Veszprémben élsportolók tartottak előadást a család a házasság fontosságáról.
Mindenhol a másiknak tartozónak érzem magam. Számomra ez egy annyira természetes állapot, valószínű, hogy ezt nem volt nehéz követnem a saját házasságomban sem, mert én ezt mintaként is így láttam.
Sokat kell érte dolgozni, és sokféle módon. de egy nagyon-nagyon fontos alap.
A hűségről beszéltek a házasság hetének korábbi és mostani népszerűsítői, az Arcok Álarcok nélkül elnevezésű fórumon egyetemistáknak. A legfiatalabb pár is túl van a 10. házassági évfordulón.
Az a döntés, amit meghoztunk 14 évvel ezelőtt, az, és ami mellett kitartunk, és ki is fogunk tartani, nagyon remélem, az szabaddá tesz egy csomó kísértéstől, szabaddá tesz egy csomó rossz választástól.
Idén Mohai Tamás néprajzkutató és Keresztes Ilona rádiós szerkesztő műsorvezető a házasság hetének arcai. 3 évtizeddel ezelőtt ismerkedtek meg, 27 és fél éve kötöttek házasságot.
A hűség vagy a hűtlenség kérdése nem egyszerűen arról szól, hogy lefekszem egy másik bombázó valaki fölkínálja magát, vagy elmegyek egy annál magasabb, csinosabb, gazdagabb, vagy fiatalabb, vagy jobbvágású emberrel, mint a jelenlegi férjem, hanem ennél sokkal többről szól.
A hűség és a hit az nagyon szorosan összefügg egymással. Hiszek abban, hogy egymás mellett tudunk maradni, vagy hiszek abban, hogy egy eszmevilág mellett meg tudok maradni.
Egy veszprémi fórumon élsportolók és párjaik beszéltek arról, miként vélekednek a házasságról, a családról. Nagy Erika, a válogatott kézilabdázó Nagy László felesége azt is megfogalmazta, hogy szerinte mi a jó házasság titka.
Nagyon fontos az egység, amit fejben te szeretet körülölel, akkor nem hiszem, hogy lehet bármilyen dolog, ami szét választja.
A házasság hetét a rendezvény utolsó napján, február 16-án a közmédia családi nappal ünnepli. Az M1-en, a Dunán, a Dunavörtön, a Petőfi és a Kossuth rádióban az egész napot a családnak szentelik.
Ez volt a Híradó délben. Legközelebb 16 óra 40 perckor várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!